שלום, אנחנו קוראים בספר פסח מתוך כתבי רבש, ספר פסח עמוד 239, את המאמר.
Rabos írásával olvasunk a 17-es cikket, mit jelent az, hogy én megkeményítem a szívüket a munkában. A tananyag a weboldalon megtalálható, a Kap TV-ből le lehet tölteni, kérdéseket lehet a Kap TV-n keresztül a lecke során föltenni, és tehát még egyszer, mit jelent az, hogy én megkeményítem a szívüket a munkában? Fel kell, hogy tenjük a versre a kérdést, hogy én felkeményítem az ő szívüket. A Teremtő miért nem ad a fáraó szívét, miért nem keményíti fel a fáraó szívét a kezdetektől fogva? És azt kell, hogy lássuk, hogy csak miután a fáraó kijelentette, hogy az Úr az igazakat az ökös, és én pedig a bűnösök embereinek az irányítója vagyok, és ezért én felkeményítem az ő szívüket. Azaz, a magyarázatot kérők ezt is megkérdezik, hogy miért utasítja el a fáraónak ezt a választását, mert a Teremtő, mert ismert, hogy a munka a megszerzés, a jutalom megszerzésének az irányultságával kezdődik. Azaz, a fáraó azt mondja, hogy én bűnös vagyok, erre azt mondja, Teremtő, nem. Nem ő a bűnös, hanem én keményítem meg a szívét, ugye? Tehát még egyszer. Tehát ismert, hogy a munkának a sorrendje azzal kezdődik, hogy először a jutalom megszerzésért dolgozunk, és amilyen mértékben a test tudja, hogy jutalom vár rá, el tudja kerülni a szenvedést ezáltal, és ez az embert elvezeti oda, hogy elnyeri a Tórát és a parancsolatokat. Azaz, hogy amilyen mértékben ő hisz a jutalomban és a büntetésben, motivációt tud szerezni arra, hogy képes legyen a Tórát és a parancsolatokat megtartani annak minden részletében, és precizitásával. És amikor az ember azt látja, hogy minden nap előre halad valamilyen módon, tehát amennyire a cél fontosabb a szemében, mint bármi más, és ezért ő élvezi ezt a munkát, mert látja a munkában az előadást. Ezt követően megjelenik az a szabály, hogy az ember nem tud tenni semmit, anélkül ne látná az előrehaladást a munkában. Tehát ha nincs előadás, akkor nem tud cselekedni. Ez ahhoz hasonló, mint amikor az ember megtanul egy szakmát, és azt látja, hogy nem tud előreadni a szakma megtanulásában, és akkor valami mással kell foglalkoznia. Talán egyszerű munkát kell keresnie, mert az előadás nélkül lehetetlen tenni bármit. Ez pedig abból fakad, hogy a Teremtő valójában cselekedeteket teremtett, azaz ebből kifolyólag az embernek a cselekedetekben is kell előrehaladnia. Ez hasonló ahhoz, mikor az ember körbe megy, egy lovat hajt, amit egy kőmalmot hajt egy kör körül, és a ló soha, és eltakarják a lónak a szemét, hogy ne lássa az igazságot, és azt hiszi, hogy minden egyes alkalommal arrébb sétált, ahogy ment, mert még az állatoknak is kell előadást érzékelniük abban, amit tesznek. Ha látják, hogy ugyanott körbe-körbe toporognak, elpusztulnak. Ez minden előadás a munkában, az valójában a jutalom megszerzésért folyik. Amikor elkezdjük az adakozásnak a munkáját, amikor mi valóban el akarjuk érni az összetapadás a Teremtővel, amely a formaegyezés elérését jelenti, az ember nem úgy pillant a dolgokra, amit cselekszik, hogy bár ő látja, hogy ő valóban a megszerzés, a jutalom megszerzésért dolgozik, mégis egy újfajta mértékrendszernek kell megjelenni a munkát illetőleg, mert a cselekedetének az irányultságát majd az adakozás felé kell irányítania, és el kell kerülni, hogy a saját érdekében cselekedjen bármit, és ebben egy időben látnia kell, hogy mennyire messze van ettől. És sok emelkedést lát maga előtt a különböző szinteken, amin dolgozik. Most azonban minden a Teremtőjének az érdekében akar megtenni, és ez kizárólag azért lehetséges, mert kapott egy felébresztést felülről, és ez itt le akar nullázódni a Teremtő előtt, úgy, ahogy egy gyertya le akar nullázódni a fákja előtt. Majd pedig ő lezuhan még egyszer az önszeretetbe ebből az állapotból, akkor látni fogja, hogy rosszabbá vált, mint előzőleg, azaz minden egyes alkalommal távolabb kerül az adakozás munkájától, és az egészen addig a pontig folytatódik, amíg valóban látszólag messzebb kerül az eredménytől, mint ami onnan elindult. És az ember mindig fölteszi a kérdést magának, hogy én jó ízt éreztem a munkában, imádkoztam, szándékosan és akaratlagosan próbáltam meg előadni, most pedig sokan nagy erőfeszítést kell tennem, a jutalom megszerzésének az érdekében pedig az adakozásra akartam cselekedni, azaz nem látja az ízt az összes cselekedete mögött, és akkor az ember föl kell tegye a kérdést, hogy valóban én akarom-e folytatni a teremtő érdekében végzett munkát, hiszen sokkal közelebb kerültem látszólag az eredményhez, amikor magamért dolgoztam. Most meg az ellenkezőjét látom, nem csak, hogy nem haladok előre a munkában, hanem kifejezetten hátrafelé haladok. És a helyes válasz ez erre az, amit Bálint Szolán mondott, hogy az embernek hinnie kell abban, hogy bármit is érez az ember itt és most. Látszólag úgy érzi, hogy távolabb került a teremtőtől, ez az érzés is felülről érkezik. Azaz, a szív elnehezedése a teremtőtől érkezik annak érdekében, hogy az ember felfedezze önmagában a valódi igényt a teremtő segítségére, azaz, hogy érezze, hogy a teremtő segítsége nélkül az ember el fog merülni az önszeretetben, és csak a teremtő az egyetlen, aki segíteni tud ebben az állapotban. És azt kell kérni, hogy a teremtő adjon neki egy olyan természetet, amit második természetnek hívunk az adakozás irányába, mivel nincs fény edény nélkül, amelyet hiánynak nevezünk. A hiány az adja meg az ízt a munkában, így, hogyha az ember megkapja az érzést, de nincs rá igénye, akkor nem tudja az valódi ízét érezni a munkának, azaz, hogyha előtte kap ízt, mielőtt hiánya lenne, akkor pedig nem lesz képes használni azt az ízt, amit érez, mert nem tudja, hogy igazából milyen öröm van belezárva. Ezekből következik, hogy a hiány az a kitöltésnek a része, az egyik a másik nélkül egyáltalán nem képes működni, és ebből az is következik, hogy az érzést felülről kapjuk meg az ember, akkor honnan kell, hogy megkapja a hiányt? És ki fog derülni, hogy amikor az ember azt látja, hogy most látszólag az adakozás munkájától még távolabb került, mint ezt megelőzően, ezt is felülről kapja, mivel a hiány az része a kitöltésnek. Ezért, ahogy a felső megadja a kitöltést, ő megadja hozzá az esedékes hiányt is. És ezáltal magyarázhatunk a két kérdésre. Egy, miért van az, hogy pontosan miután a fáraó kijelentette, hogy az Úr az igaz, és én a nemzeteimmel együtt bűnös vagyok, és a teremtő abban a pillanatban felkeményíti a szívét, és nem korábban. A második kérdés, hogy miért utasítja el a fáraó kérdését, hogy addig én nem nehezítem el az ő szívét. A válasz pedig, hogy az elején, amikor elkezdődik a munka, az embernek látnia kell, hogy minden valójában tőle függ, és ez annyira így van, hogy ameddig képes a jutalom megszerzésért dolgozni, addig az ember ki tudja jelenteni, hogy az Úr az igaz, és én pedig az embereimmel együtt a bűnösök közé tartozom. Ezért, amikor valaki az adakozás érdekében akar már tényleg munkát végezni, azaz a megkutott összetapadást akar jönni a teremtővel, látnia kell az igazságot önmagával kapcsolatosan, hogy nincs a hatalmában ezt a munkát elkezdeni, mert ez ellentmondan azzal a természettel, amivel született. Ezért a teremtőnek kell adni egy második természetet, különben, ha nem lesz hiánya a második természetre, akkor a teremtő kitöltését nem fogja tudni érzékelni az adakozásból. Ezért az embernek érezni kell a teljes egészében a hiányt, és ezért keményíti fel a teremtő a szívét. És csak amikor a teremtő megkeményíti az ő szívét, azaz, miután elkezdődik a teremtő érdekében a munka, és nem korábban, de ez miért kell fölkeményíteni a szívet? Ennek egy másik oka is van, mert ha az ember nem érzi a valódi hiányt, akkor nem tudja megszerezni a valódi kitöltést sem, mivel nincs fény edény nélkül. Ebből következik, hogy a szívnek a felkeményítése az nem elkerülhető, ez a teremtőtől jövő hatalmas segítség. A szív felkeményítése az annak érdekében történik, hogy önmagával bekutatja vinni az embert. Hogy láthassuk, hogy az embernek a hiány, amit érez, milyen távol tartja őt a teremtőtől. És az a két dolog is fentről érkezik. Tehát nem az ember saját magát ébreszti fel erre. És ezt úgy magyarázhatjuk, hogy a bölcseink is mondják, hogy azon a helyen, ahol nincsenek emberek, na, ezt most nem értettem, tehát ezt úgy kell magyaráznunk, hogy a munkának egy útja van, tehát amikor az ember elkezd dolgozni, akkor a jutalom érdekében kezd el dolgozni, majd pedig miután látja, hogy nincsenek emberek a munkában, egyetlen embertől kell mindent megtanulnia. Ebből következik az is, hogy látja majd, hogy a szívében nincsen emberi minőség, csak a bestenek a minőségei, és ezért nem tudhat többet csak is a saját előnyéért dolgozni, mert ő csak magában hisz, és hogyan lehet akkor kijelenteni, hogy ő kiválasztott emberek között tartozik, tehát én kiválasztalak az összes nemzetek közül, hogy szeress, megtanulj szeretni, és akkor az ember rájön, hogy nincs is a szívében a kiválasztott emberekkel kapcsolatosan csak a bestiális vágy, és a bölcsek kijelentik erről, hogy azon a helyen, ahol látod, hogy nincsenek emberek a szívedben, nem is keresett el azt, hogy a többi embernek irányába hogy kell viselkedned, hanem meg kell próbálnod emberré válni, és ezért el kell jutnod oda, hogy meglátod az igazságod, azaz, hogy megpróbálj ember lenni, és nem bestia, és az összes többi ember nem fogja ezt a tudatosságot elérni körülötted. Ezért mondjuk azt, hogy az ő szívükben sincsenek emberek, azaz ők nem kapták meg azt a tudatosságot, amely jelét adná annak, hogy valójában ők még az egyedi munkához tartoznak, és nem a kiválasztott az a mezőgazdaság munkája. Ez a jelentése a szavaknak, hogy van egy hely, ahonnan a tudás származik, ott pedig nincsenek emberek. Azaz, az az ember, aki megkapja ezt, ennek a tudatosságát, annak meg kell próbálni emberré válni, és elfelejteni a bestiális állapotot. Ezért az embernek a legtöbb részének azt kell éreznie, hogy nem teljes, és az ember valóban, aki tanulja a Tórát, és megtartja a parancsolatokat, és azt gondolja, hogy neki csak a mennyiségét kell növelni a tanulásnak, valójában azonban a munka minősége fog mindent eldönteni. Tehát az ember bármit is tesz a teremtő érdekében, ebből következik, hogy éreznie kell a valódi hiányt, azaz, hogy el van merülve az önszeretetbe, és ez igen messze van az adakozástól, ez azonban nem is az embertől érkezik, hanem sokkal inkább egy felülről való felébresztés által érkezik meg. Felülről ugyanis neki a valódi állapotát fel kell ismernie, hogy milyen távol van a teremtőtől, és egyáltalán nem akar előtte lenullázódni, azaz, amikor valaki érzi a saját alacsony rendűségét, hinnie kell abban, hogy ez a teljesség oldaláról érkezett hozzá. Ez pedig hasonló ahhoz, ami Mózesről van írva, hogy ő látta az egyiptomi embereket, akik szenvedést okoztak a hébereknek. És a munkában ez azt jelenti, úgy kell ezt magyaráznunk, hogy pontosan amikor az embernek megjelenik a mózesi minőség, amelyet a Tóra hoz el, akkor látnia kell az egyiptomiakat, azaz a kapni akarási vágyakat, amelyek magukra irányulnak, és ki kell, hogy jelentse, hogy eddig ezt hívtam embernek, most azonban megjelenik egy új erő, amit a Tóra hoz, és ezen keresztül láthatja, hogy ez csapásokat mér a benne lévő zsidóra, és a héber az, aki nem akarja ezt cselekedni, mint a bestia, azaz, hogy ez az ember, aki egyáltalán nem akarja használni a bestiának a vágyait, ahogy írva van, és ő látja, hogy igazából nincs senki, aki ezt a munkát így végezni az ember szívében, ezért az ember soha nem tudja ezt a változást önmagától elérni. És ez annyira így van, hogy az embernek, amikor az embernek megjelenik a mózesi minőség a szívében, a hithű pásztornak a minősége, ez az erő felébred az emberben, hogy lássa az igazságot, és hogy és soha nem fog, és az ember soha nem tudja elérni az ember minőségét önmagában egyedül, erről szól a vers, hogy nincs ott senki, aki ember lenne. Ez az, ami azt okozza, hogy az ember kérjen a teremtőtől hitet és segítséget, amin keresztül el tudja érni a teremtővel az való összetapadás, az ember minőségének megszerzésén keresztül. És amikor az ember el akar nyerni a hitet, ez még mindig nem a teljes hit, bár most már az ember önmagát embernek nevezhet, és nem bestiának. Ezt is a Tóra minőségén keresztül kell megszerezni. Pontosan a Tórán keresztül az ember érzi a teljességet, mivel valóban el kell érni azt az állapotot, amit a Tórának nevezünk. Mert a Teremtő és Izrael egy, ezt nevezzük úgy, hogy a beszélő szint, ahogy írva van Mózesről, aki kijelentette, hogy Mózes mondta az Úrnak, kérlek Uram, én nem vagyok a szavak embere, a munkában pedig ezt úgy kell magyarázzuk, hogy ő azt kérte, hogy neki az ember minőségéhez el kell nyerni az, hogy az emberek, hogy a szavak ember is legyen, hogy képes legyen a Tórát beszélni a száján keresztül, azaz, hogy a beszélő szintet elérje, ami a Tórának a beszélő szintje, ahol a Tóra a teljességet jelenti a száján kilépve, és nem szabad elfeledkeznünk a munkában a jobb oldalról, ami ellentétes a bal vonallal, és a balnak az útja, ahol az ember csak hiányt lát magában, és minél több hiányt, annál jobb, és a hiányt nevezzük edénynek, klinek, minél nagyobb a hiány, annál nagyobb lesz az edény, és ugyanezt történik a jobb vonalon is. Minél teljesebb az ember érzékelése és kitöltése, annál nagyobb kell, hogy legyen az ő erre irányuló edénye, azaz. Az ember minél többet lát a saját belső spirituális hiányából, annál nagyobb lesz az ima, amit a teremtő felé tud az ember benyújtani ennek a hiánynak a kitöltésére, és ezt az imáját nevezzük úgy, hogy a szívből jövő imának kell lennie, mert pontosan az a hiány, ami meghatározza az imának az elejét és a mértékét, és a jobb vonalnak az útja úgy is tekintett, hogy az embernek éreznie kell, hogy teljesen van vagy sem, és itt is ki kell terjeszteni a teljességérzését, és itt is csak olyan mértékben tudja ezt megtenni, amilyen mértékben érzékeli a teremtőt. Azaz, a teljesség az valójában a hála mértékével azonos, hogy a teremtő irányába ér az ember, és az embernek állandóan kell keresni a tanácsot, hogy hogyan kerülhet a jobb vonalon teljességbe, bár az ember látja, hogy ez a teljesség, ez nem épület hamisságra, ezért fel kell tennünk a kérdést, hogy az ember látja, hogy nincs is az elején szüksége a spiritualitásra, mert el van merülve az önszeretetbe, akkor hogyan mondhatja azt magának, hogy a teljesség felé bármilyen értelemben elléphet? Mindenek előtt el kell, hogy fogadjuk a kapcsolatot a Teremtővel, azaz az embernek hinnie kell abban, hogy elérheti ezt az állapotot, ahol valóban érezheti, hogy üres, és amikor érzi, hogy az ő szívében nincsen semmilyen igazi vágy a spiritualitásra, akkor ki fogja megadni neki a kitöltésre nem létező vágyra? És általában az embernek arra kell ráadni, mi az, ami hiányzik, és nagyon kevésszer van, hogy az ember azt érzi, hogy mire nincs hiánya, és ezért fel kell tegyük a kérdést, hogy ki fogja megadni azt az irányultságot, amire nincsen hiánya. A helyes válasz pedig az, hogy valójában mindig megvan a belső vágy a teremtőre, tehát az embernek szükség van a teremtőhez való közelkerüléshez, azonban ez feltáratlan vágy az emberen belül, ezért az embernek először azt a tanácsot kell keresnie, hogy hogyan tudja ezt a rejtett belső hiányt kielégíteni, és ebből kifolyólag az embernek boldognak kell lenni, hogy valamilyen igénye van a spiritualitásra, azaz a többi embernek semmilyen érdeke nincs a spiritualitás megszerzésére, legyen bármilyen út is erre, és amikor az ember elfogadja ezt a helyzetet, hogy bár nem fontos számára még a spiritualitás, de tudja és elfogadja, hogy ez először az lesz, akkor köszönetet tud mondani a Teremtőnek, és ez megadja majd a fontosságot a spiritualitásban, és ebből az ember elérheti a boldogságérzését is, mert ezáltal az ember elnyeri a dvekut, az összetapadás lehetőségét, mert ez, amiről Bála Szolám kijelentette, hogy az áldott az áldotthoz kapcsolódik, más szóval, amikor az ember boldog, és köszönetet mond a Teremtőnek, Azért, mert az ember érzi, hogy a Teremtő valójában megáldotta őt, azáltal, hogy adott neki egy kis érzést a szentségből, azáltal, hogy az áldozathoz kapcsolódik, akkor ennek a teljessége valóban elérhetővé válik egy valódi összetapadáson Dvekuton keresztül. Bálászolán pedig kijelenti az embernek, úgy kell ábrázolnia magának ezt az állapotot, még hogyha ő a legalacsonyabb rendű, legnagyobb rendőrségben is van, és az ember azt gondolja, hogy a Teremtő valóban távolról ragyogtat egy felébresztés az ember felé, azért, hogy az ember emelkedést érezhessen, ilyen módon valóban majd el akar érni a szentség munkáját. Most azonban még semmit nem érez az ember, akkor hogyan tudja eldönteni, hogy ő a teljesség felé halad, vagy sem? És ezzel egy időben neki hinnie kell a bölcseknek is, bölcsekben is, akik leírták a számunkra, hogy az embernek magának kell ábrázolnia azt az állapotot, hogy érzékel a Teremtőnek a nagyszerűségét, és hisz a Teremtő létezésében minden szervével, mert ha nem így lenne, hogy tudja a Teremtőt dicsőíteni, és ehhez hasonlóan a Teremtőt dicsőíteni és köszönetet mondani, annak ellenére, hogy az ember még nem nyerte el teljes egészében a teljességet, amit a Teremtőnek az ismerete jelent. Kérdések. Jevgeni Kazasztánból kérdezi, hogyan kérhetem, hogy a Teremtő adja meg nekem a második természetet, hogyha nem látom, hogy lenne saját magamnak erőm erre. Pontosan akkor, amikor nekem semmilyen erőm nincs önmagam által, mert ha megvolna az erőm magamtól, akkor kitől kérnék erre erőt? Hát minek? Tehát amikor csalódott vagyok, és valóban akarom a célt, és borzasztó csalódott vagyok, mert nem tudom elérni, mikor nincs képességem, hogy ezt elérjem magam által, akkor kell kérem a Teremtőt. És lépésre lépésre mondja rab, én fejet hajtok, és egyre jobban kezdem őt érezni, egyre jobban látom a célnagyszerűségét, és egyre jobban érzem a saját alacsony rendűségemet, a saját bűnösségemet, és így együtt ezekkel a dolgokkal majd megerősödik az az állapot, amikor nincs más választásom, Izrael felnyög a munkától, és a sírása felhatol a Teremtőhöz. Orán Netanyából kérdezi, mi az az állapot, amikor kóborlunk az elején. Ez egy alapvető jelentésű dolog, mondja Rav. Most a lényeg a mi szempontunkból most csak annyi, hogy nekem látnom kell, hogy a saját erőmből nem tudom elérni a célt. De a cél megtalálása is egyébként egy bolyongásra kezdődik. Ez az, amikor az ember a kabalára különböző módokon talál rá. Na, mi történt? Cuka mellett nincs egy mikrofon, amit már régen bespejzott magának, mondja, hogy lehet ez? Azt írja, hogy az embernek hinnie kell abban, hogy még távol vagyok a Teremtőtől, de ezért is felülről jön. Tehát a szívnek az elnezítése. Várj. Tehát az embernek meg kell értenie, hogy amit érez, az a Teremtőtől való távolság, de ez is felülről jön. Mit jelent ez? Milyen állapot ez? Hát mindig minden felülről jön, nem? Hát bármilyen felülről történik, persze. Na de akkor milyen állapot ez? Nem, várj. Mindenek előtt minden a Teremtőtől jön felülről, ugye? Ezzel tisztázzuk. A kérdés csak az, hogy te mennyire ébredtél erre rá, vagy nem? Tehát ez is felülről jön az egész. Tehát neked egy bizonyos fajta viselkedésben kell lenned, hogy érezd, mi történik. Ha nem érzed, akkor valójában ugyanolyan vagy, mint bárki más. Egyszerűen csak kóborolsz az életedben egyedül, mint amikor egy bárány legelésztés közben eltéved. Oké, na de nekünk el kell ezt fogadnunk. Tehát mikor érezhetem azt, hogy a Teremtő egy meghatározó... Mikor fogom ezt érezni, hogy ezt egy céllal csinálta a Teremtő? Lépésről lépésre kezded érezni ezt. Tehát érezni fogod, hogy a Teremtő irányít, és hogy van egyetlen erő, egy átfogó erő, ami egy cél érdekében történik, hogy bennünket egy különleges forma felé sodorjon, és nekünk ezt éreznünk kell, és ennek megfelelően az egész életünkben fog változni. Tehát én elkezdek tök másképp viszonyulni a tanuláshoz, a csoporthoz, a tanárhoz, a módszerhez. és én elkezdem megérteni és megismerni, hogy ez minden egy nagyon is irányított módon ér el engem. Ez az első pont. A második, hogy nincsenek véletlenek, csak úgy véletlenszerűen történnek valamik, hanem minden, bármi is legyen, hiszem vagy nem hiszem, de itt minden egy tervet követ. A látszólag ide-oda ugrabugrálás is, és minden, ami feltárul, mindig a maga idejében tárul fel. Én fel tudom a saját személyi fejlődésemet gyorsítani. Ez igaz, mondja Rab, de valójában ezáltal én nem változtatok az állapoton, hanem sokkal inkább az állapot, amin keresztül megyek, az nekem tűnik másnak, mint ahogy eddig voltam benne, mert másképp állok hozzá. Ugye, mert az értelmem, mondja Rab, az intellektusom, az fejlettebb, ezért a tudatosság, amivel megítélem a következő állapotot, az változik, és elkezdek egyetérteni azzal, amit a teremtő meg akar nekem mutatni a következő állapotban. És ez az, ahogy előre haladunk. Ezért semmi nincs itt, aminek meg kell változnia, csak is az, ahogy az életre tekintünk. A világnézetünk, világlátásunk változik. Ez nagyon furcsa mondat van itt, mondja Cika. Nem is értem. Ő azt mondja, hogy érezni kell, hogy a teremtő segítség nélkül csak is nem tud kilépni a kapnakarás kontrolljából. Mi a furcsa ebben? Én nem érzem ezt. Ez nem elrejtett, hogy nem tudok kilépni. Nem, de miért furcsa az, hogy minden felülről jön? A felső erőtől származik minden. Ez a mondat is. Ha mi egy rendszerben vagyunk, egy zárt rendszerben, és egy ideálisan működő rendszerben valóban, amely integrált, globális, és egy olyan rendszer, amit Ádámnak nevezünk. Ugye ez az Einstein világából érkezik ez a rendszer, ahol minden ebbe van bezárva, az a teljes Hawaii ide van bezárva. Tehát a Jut-Hei-Waf-Hei, semmi nincs ezen túlmenően, ami érvényes rajtunk. Ez a Hawaii lett először megteremtve, ugye ez az egyenes fény négy állásnak a mintázata, és az embernek éreznie kell, hogy ez majd elhozza a teljességet, de attól az a nem mindegy, hogy hogy állsz a Hawaii-hoz. Tehát nyilvánvalóan minden jót át akar nekem adni, csak én azt érzem, hogy a saját természetem miatt tulajdonképpen ellentétesek vagyunk egymással. Oké. Tehát valaki okoz nekem valami problémát, mondja Cvika, akkor nekem látnom kell, hogy a teremtő okozta ezt most, és nem kell keresni, hogy ki okozta? Hát persze, hogy a teremtő okozta. Hát ki okozta volna? Na, de hogyan lehet ezt így végig gondolni? Tehát te valami bosszant engem most a teremtő? Bosszantottak engem délután egy óra hosszán? Hát persze, mondja. Hát mit gondolsz, miért érzed azt, hogy neked mennyi ellen? Szerintem neked több ellenséged van, mint nekem. Nekem, mondja Cvika, hát igen, most beszéljünk erről, mondja. Oké, tehát akkor... Szerintem nem is tudom, hogy mennyi, mondja Cika. Hidd el nekem, hogy mondja a viccelve, hogy valójában nekem van több ellenségem. De mit tudok én tenni? Mert ugye nagyon sokan gyűlölnek. Mit tudok tenni? Én látszólag harcolok őket a fizikai síkon. Nincs más választásom, a szervezetet meg kell védeni. Tehát jönnek az ügyvédek, akik pénzt kapnak rajtam keresztül, hogy az ellenségeinket bepereljék, de másik oldalról viszont a legfontosabb munka az az, hogy én valójában olyan módon változom ettől, hogy az ellenségeim nehogy elpusztuljanak, hanem megváltódjanak. Tehát én nekem úgy kell látnom őket is, mint magamat, és azt látom, hogy őknek megvan a maguk helye az én kollekciómban, magyarok. Oké, tehát vannak emberek, akik szinte angyalok előttem, nem ellenségek. Nem gondolom, hogy a teremtő rakta oda őket. Tehát a feleségem is egy angyal, nem? Mondja Zsigom. Hazamegyek, és akkor mindig azt mondom magam, hogy lehet, hogy az én valóságérzékesem róla, ő valójában csak egy angyal, de nézzek a számomra ezt a dolgot látni, hogy a teremtő rakta ezeket az embereket szándékosan egy angyali pozíció az életebe. Na, akkor komolyan mondom neked, meg kell kísérelned minden egyes embert úgy látni, hogy a teremtő cselekedetének a végrehajtói. Mindenki, kivétel nélkül. A csecsemők, az öregek, nem csak az emberek, hanem az ásvány növényei és állati szintek. Az utolsó követő helyezte el az utatban. A teremtő cselekszik, teremtő aktív cselekedete az, amit te az életednek gondolsz. Nincsen semmi más az életedben. És tegyél előfeszítést arra, hogy ezt megértsd. Efraim. Rav. Mi a kvalitatív munka itt, a mennyiségi? Az mi? Az, hogy én folyamatosan és rugalmasan mindent a teremtőnek tulajdonítok, de ez nem azt jelenti, hogy én úgy viszonyulok az emberekhez és a munkához, tehát hogy nem foglalkozok senkivel, úgyis mindent a teremtő csinál a világban. Tehát én ez emberi szinten kell, hogy érzékeljem őket, tehát nekem úgy kell viszonyulnunk hozzájuk, hogy amilyen mértékben én képessé válok felemelkedni a teremtő segítségével a magasabb szintre, valójában a teremtővel való viszonyom változik meg eközben, és ezek az emberek valójában bennem angyalként jelennek meg. Oké, mondja Efraim. Tehát az összes cselekedet, ami történik, az emberek azok valójában az én kapcsolatomat rendezik el a teremtő felé? Hát persze, hát ez a munkának a lényege, mondja rá. Tehát minél jobban kapcsolatban állok én azok az emberek, amiket a teremtő ide küldött, annál jobban megfejtem, hogy tulajdonképpen minden azért történik, hogy összekössön engem a teremtővel. Semmi más sem történik az életemre, semmi. Na, a nagy sóstó, Salt Lake City, Amerika.
Sorry about that, thank you. I've got a question here from Seth.
Egy kérdést kaptunk New Yorkból, Seth-től. A teremtő miért keményíti fel a teremtő szívét, és mi a különbség, amikor a héber rabszolgának a szívét keményíti fel? Mivel ez két erő az emberen belül, van az egoista vágya, ez a fáró és az egyiptomiak az emberen belül. És van az adakozásnak és a szeretetnek a szívlelő pontnak az ereje, amely mondjuk Mózes és az ő követői, vagy a zsidó az emberben, ugye? És ez a két erő valójában az egyik a másik ellenében dolgozik. A fáraó a teremtő, javkérdezte magát. Felkeményíti először az egyiptomiaknak a szívét, annak érdekében, hogy felrázzák majd a zsidókat, és hogy felgyorsítsák a zsidókban a munkára való igényt, hogy érezzék a zsidók, hogy nekik hiányzik a teremtő nagyszerűségnek az érzékelése, és hogy megértsék az útnak az erejét és lényegét, és hogy valóban önátadóká váljanak, és ezen a módon haladhatnak majd előre. A mondatnak megfelelően, hogy a teremtő aktív cselekedete minden emberemben megjelenik, hogyan kell nekem ehhez viszonyulni? Ez intellektusommal vagy érzelmileg? Melyik mondatra gondolsz? Ön azt mondta, hogy a teremtő cselekedete az minden emberben kifejeződik, azaz, hogy minden, ami történik, azt az ember felülről kapja, mint sem a sajta kívül. De hogyan kell az embernek viszonyulni ehhez? Intellektuálisan vagy érzelmileg? Hogyha én azt mondom neked, mondja rá, hogy van benned egy gomb, és azon váltogatni tudsz a szív és az értelem között, ezt el tudod képzelni? Tehát nyilvánvalóan, hogy ezen a módon csinálod, nyilván neked kell viszonyulni valahogy. Először küzdened kell ezzel, és aztán rá fogsz jönni, hogy kell helyesebben viszonyulni a dolgokhoz. Tehát ha te uralni tudnád ezt a kérdést, és választani tudnál, akkor az jó lenne, de valójában nem tudod kiválasztani ezt. Az ember mindig mind a kétféle módon viszonyul, csak az érzelmei sokkal gyorsabbak. Tehát meg kell különböztetnünk, megkülönböztetni ezeket, meg kell tennünk, amit csak tudunk, hogy valóban érzékeljük a teremtő, mit akar, és elfogadjam, hogy ő az, aki működik rajtam, felettem, meg bennem. Ez az erőfeszítés, hogy lássak mindent, hogy minden a teremtőtől jön. Ez hogy épít ki bennem, hogy épít ki az embert bennem? A fényt magadra vonod, és ennek a fényében fogod látni, hogy mit jelent a csoport cselekedet. Tehát meg kell valósítanod, látnod kell, hogy... Tehát van egy rendszer, egy látszólag tökéletes rendszer, Ádám, És hogyha mi valóban cselekedet akartunk végre, hogy képesek legyünk a rendszerből a belső erőt bevonni, amit fénynek nevezünk, vagy teremtőnek, vagy felső fénynek, amely a mi irányunkban valóban körülölő fénynek minősül, Or Makifnek, mi nem érezzük ezt még belül, tehát még nem lett Or Primi, és majd meg fogjuk látni ezek a cselekedetek, hogy adják meg az egységnek az érzetét, az árvotnak az érzetét, a kölcsönös felsőnek az érzetét. Tehát így tudunk 100 000 dolgot megtenni, amit akartunk. A fejtetére lehetjük a világot, hogyha mi ebben nem találjuk meg azt az irányultságot, ami egyfajta általános kimenetel a kapcsolatnak, akkor nulla előnye lesz mindennek. Nulla. És itt mondja, tulajdonképpen olyan cselekedetről beszélünk, ami szemben áll a szándékkal, tehát tulajdonképpen mindig a szándékot kellene elkezdenünk valójában erősíteni. Tehát a legfontosabb dolog a szándékokról való gondoskodás, és nyilván itt a kapcsolatra irányuló szándékról beszélünk, amikor a kapcsolat rendszerét próbáljuk helyreállítani, és ez majd megformálja bennünk Ádámot, ami majd a harmóniának a megjelenítés okozhatja az életünkben. Itt azt írja, hogy amikor mi látjuk, hogy nincsenek emberek a szívben, nem tudunk más embereket megvizsgálni, hogy hogyan viselkednek, hanem nekem kell először emberré válni. Mit jelent az, hogy az emberben, mert később azt mondja, hogy amikor én megkezdem az igazságot látni, és ember akarok lenni, és nem bestia, ugyanakkor mások pedig nem jutnak el erre a szintre, akkor látom a többi emberben ezt, vagy nem? Tehát, vagy én lenullázom az embereket, mert nem értem ezt el. Tehát akkor mi van, mondja arra? Tehát akkor hogy lehet az, hogy látom a többi, vagy nem látom? Nem. Amit látsz, az mindig benne. Tehát semmit nem látsz kívül, minden belül látsz. Tehát mindig azokat látod, akik a szívedben vannak. Hogy milyen módon látod őket, ez egy nagy kérdés. Vagy ugyanolyan bűnösnek látod őket, amivel te magad vagy, vagy elkezded őket megváltásban látni a kapcsolaton keresztül. A legszebb az, amikor már őket kapcsolatban látod magadat, meg nem. Tehát hogy kell hozzájuk viszonyulni? Tehát nyilvánvalóan az a nagy kérdés, hogy tudod az egész világot a szívedben látni. Tehát végső soron ez a helyes megközelítés, és az egész világot így kell közelíteni. Oké, mondja a srác. De ez a megközelítés, hogy az ember a többieket a saját hibái alapján ítél meg. Hogy lehetek abban biztos, hogy én nem az egómat projektálom, és ítélem meg a többieket? Nem, éppen ellenkezőleg van. Mindenkit, akit te elutasítasz, azt a saját hibádnak megfelutasítod el. És hogyha úgy is tűnik a számodra, hogy megjelennek az idegenek a te szívedben, valójában ezek nem idegenek, hanem ezek minőségek a szívedben, és valójában neked őket úgy kell látni, hogy megkorrigáltak, vagy többé-kevésbé korrigáltak, vagy teljesen töröttek. De ez valójában te magad vagy. Oké, tehát akkor hogy tartozik ez az egyéni munkához? Nem, hát mind a két dolog benne van. Na, de ez kritikának hangzik, hogy megítélem. Na, persze. Miért lenne kritika? Persze, hogy kritizálod őket. Tehát először nem tudsz mit csinálni. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy ezek az emberek valójában nem is emberek, ha úgy tűnnek nekem, mintha emberek lennének, de valójában az egész világ az én szívemben sugárzódik, és nekem az a világnak az elemeivel való kapcsolatommal kell elkezdeni korrigálni, akkor látod, majd őket is korrigáltak. Oké, na de én a szívemben... Na de ha nem szeretem őket, látod a szívem belül? Hát hogyne? Hát akkor utálod őket. Hát most is utálod őket. Hát most is mindenkit elutasítasz, utálsz mindenkit. Elutasítod őket. Így látod őket. A saját minőségeden keresztül, hogy látod őket, elutasítod őket. Tehát, hogyha te képes lennél ideálisan látni őket, és ha képes lennél látni mindent, hogy az te vagy, akkor ezeket az embereket pillanatokat elkezdeni szeretni. Na, de hát ez így van kitalálva, hogy ne lásd. Tehát az a tény, hogy ettől még nagyon messze vagyunk? Hát, nagyon messze vagyunk, mondjam. Elolvastuk ezt az idézetet, hogy az embernek dicsőíteni kell a teremtőt, hogy az ember ezen keresztül megkapja a teljességet. Igen. El tudod, hogy ez mi csoda, mert én ezt az egész mondatot nem is értem. Nekünk arra van szükségünk, hogy dicsőítsük a teremtőt.
Lama.
De ezt úgy kell megtennünk, mintha már most a legmagasabb szinten látnánk a teremtőt, a korrigált szinten. Mert a teremtőnek nincs szüksége arra, hogy dicsőítsük. Mert miért lenne erre szüksége? Mi nem tudunk a dicsőítéssel hozzáadni az ő teljességéhez, még a teljességből teljesebb lesz. Tehát nem tudunk neki, igazából még megelégedettséget sem tudunk neki adni, mert ő teljesen megelégedett. Tehát mi, nekünk van erre szükségünk, annak érdekében, és hát edényünket korrigáljuk, hogy eljük ugyanazt az állapot, mint ő. A saját edényünket dicsőítjük, amely hasonlóvá válik majd egyszer a jövőben a teremtőhöz. Tehát nekünk látnunk kell, hogy mennyire nem értünk egyet ezzel. Tehát még ha dicsőítjük őt, tulajdonképpen akkor hibáztatjuk minden, ami történik ám velünk. Tehát milyen fajta imának kell akkor megfogalmazódni, hogy adj nekem egy jobb állapotot, hogy törődj velem, ugye, Cvika? Hát, hogy kérdéd meg őt? Nagy erőnk, valljad be! Legyünk... Milyen feje van? Tehát nekünk... Tehát neked úgy kell fordulni a teremtőhöz, hogy nem arra kéred, hogy neked ezt meg azt meg azt adja meg, hanem minden egyes pillanatban tulajdonképpen te az előadásod az optimális állapotban vagy ám. Neked csak azt kell kérned, hogy adjon erőt neked, hogy előre tudj haladni. Tehát neked nem kell reklamálnod a pillanatnyi helyzet miatt, tök felesleges. Mert ez is a teremtőtől jön, az ő szeretete küldte hozzád azt az állapotot, amiben vagy, és az ő szeretete abszolút, ezt elérted. Tehát ezért, amikor te a helyzet megváltoztatását kéred, akkor tulajdonképpen ez a jele annak, hogy nem értesz teljesen egyet azzal, hogy hozzád áll. A korrekció ereje majd elhozza azt, hogy elfogadd őt minden lehetőség mellett, ami történik. Oké, na, de akkor helyes kérni. Akkor mi a helyes, amit kérhetünk tőle? Ennek a függvényében. Alapvetően az a csoporton keresztül történik, nekünk a csoporton keresztül kell cselekednünk, azon úgy, hogy mi valóban egy kapcsolatot lépjünk olyan erővel, amilyen módon csak lehet. És a saját vágyamon belül, a saját szándékaimon belül én valóban felé irányuljak, és folyamatosan imádkozzak és dicsőítsem őt, ha kell egész nap. Oké? Oké, na de minden egyes imában tulajdonképpen a helyzet akar megváltoztatni, nem? Hát ez az imának a lényege, nem? De ne a helyzetet változtass meg, ne ezt kérd, hanem azt kérd, hogy engem változtass meg, hogy másképp éreztessem a helyzetet. Na de mi a különbség? Hát ez óriási különbség, mondja rám. Amikor te azt mondod a teremtőnek, hogy légy szíves, változtass meg a helyzetemet, akkor azzal hibáztatod őt, hogy őrököd bele, amiben éppen vagy, nem? Amikor meg azt kéred, hogy változtass meg engem, hogy másképp látassam a helyzetemet, akkor világos, hogy tulajdonképpen te vagy hibás abban, hogy miért látod úgy, ahogy látszik. Tehát a helyzet ez lényegtelen. A legfontosabb dolog az, hogy a helyzeten keresztül is azt látod az imában, hogy te azért akarsz kapcsolatba lépni vele, hogy én meg akarok változni. De miért akarnék én megváltozni? Azért kell akarni megváltozni, mondja rám. Annak érdekében, hogy ne vádoljam a teremtőt, az egóm, mert ez egy negatív érzést ad. Tehát én ezen a kérdésen keresztül, hogy én változzam meg, tulajdonképpen az ő működtetését teljes mértékben elfogadom. Hát a teremtő elfogadása ott kezdődik, amely magadat változtatod meg, nem más, meg őt. Na de a teremtő miért akarja tőlünk szándékot? Kért, milyen kérdések? Hát ha ő, na de milyen szándékon van szükség, hogy teljes? Hát ez az, hogy mi beszélünk. Hogy az emberi lény oldaláról van a szándékok megfogalmazva. Oké, ez... Na de ez... Tehát igen, az olyan, mintha ő egy asszony lenne, aki tele van irítsége mindennel, és én nekem gazsulálni kéne, hogy ő megváltozzon, erre célzott a srác. Igen, így van, tehát... Tehát azt érted, hogy van egy nő, aki téged kontrollálott, nagyon hamar érzed, hogy milyen fajta kapcsolatok vannak rajtad. Tehát ahogy megváltozik ez, azonnal változik minden irányban minden. Tehát Na, lehet így élni, hogy mindig az asszonynak a hangulatától függsz? Már rég elváltál volna. Nem, hát... Tehát én mint egy kisgyerek, és azt mondanám az asszonynak, hogy gondoskodj rólam. Tehát, de milyen fajta szándékba kellene? Te ezt mondanád az asszonynak? Én csak megpróbálnék... Tehát hadd fejezem be ezt a dolgot, ezt mondanám az asszonynak, oké, de mit? Mit szeretnél befejezni? Miért könnyörögni a teremtőt, mint egy asszonyhoz? De hát van egy szükségszerű dolog, ezt szeretném jól befejezni. Na, ne félj, hogy egy ilyenfajta asszonyról kéne neked üzletelni, az nagyon hamar megérezett, hogy egy ilyen befolyású asszony, hogy működik feletted. Oké, de hát amit én nem tudtam neked most elmagyarázni, majd az idő megmutatja, Vlad. Miért kell az embernek látnia, hogy az adakozás az nincs az ember kezében? Minden a te kezedben van, a korrekciód nincs a te kezedben. Tehát azt kell látni, hogy a képernyő, vagy a színfalak mögött ez az amaz történik. Az érzelmekben, a valóságérzékelésben. Itt egy kicsit ezt érzem, egy kicsit azt érzem. Ez a korrekció maga. Tehát a korrekció a teremtő, ezt kell látni. Tehát ezért van az, hogy igazából mindenben van elképzelés, hogy mit kell cselekedned, a saját változtatásodban nincs. Tehát a legkisebb részletig mondja Rav, lényegtelen, hogy miben, a nagy kérdés, hogy van-e bármilyen cselekedet, amit nem a teremtő cselekszik meg. Tehát nekünk minden cselekedet úgy kell bemutatni, hogy a teremtő az oka ennek, és amit mi teszünk, az nekünk egy ilyen nagyon ösztönös, mechanikus módon kell végrehajtani. Mert tudnunk kell, hogy a teremtő mindig szerepel a cselekedetben, és ezen a módon felfedezzük azt, hogy ő tök teljességben van. Van egy egyetlen átfogó felső erő, amely az egész teremtést irányítja. Na, de ez az adakozás vérdeké megvizet munka? Nem, ez az ember munkája. Ahhoz, hogy adakozni tudja, hogy valóban megegyezéset okoz neki. Amikor azt mondod neki, hogy ő te vagy a király, nem én. Hát ez a nagy döntés, amit az ember meg kell hoznia. Te vagy a király. Oké, na, de akkor az emberek érezik először, hogy ő nem tudja megtenni. De nem mondjátok ezt, hogy mit nem tudtok megtenni. Persze, na, de akkor miért ezt írják a könyvek, hogy az ember csak akkor fordul a teremtőhöz, ha belátja, hogy ő nem tudja megtenni. Na, mindenek előtt próbáld meg! Hát honnan tudod, hogy mit tudsz megtenni, meg miért nem tudsz megtenni? Majd aztán valami történik, amit ki fog derülni, hogy ezt már rég meg tudtad tenni, és akkor fogod érezni, hogy hol van az, amit neked kell megtenni, nem csak, hogy meg tudod tenni. De válaszolom, azt mondja Vlad, hogy az embernek úgy kell ábrázolni magát, még hogyha a legalacsonyabb rendű állapotban is van, hogy valóban hinnie kell a bölcsekben, akik azt mondják neki, hogy az embernek úgy kell ábrázolni magát, hogy bár ő még nem nyerte el annak az érzését, hogy a teremtő jelen van minden egyes pillanatában, hinnie kell abban, hogy minden a teremtőt érkezik. Így van. A legalacsonyabb rendű állapotban is hinned kell abban, hogy a teremtő cselekszik minden. Oké, de itt azt is írják, hogy lehetetlen, ne, Rav. Én most nem akarom ezt a szót hallani, hogy lehetetlen. Mert a lehetetlennel elfogadom, hogy nekem meg kell tenni semmit. Én ülök egy széken, az kész. Oké, na, de akkor hogy kell ebben az állapotban megragadnom, hogy tettem világosan, mit kell tennem, amikor az ember azt érzi, hogy le van bénulva. Hát először érjétek már el azt, hogy azt éred el, hogy tényleg ne a lustaságot mondassa ki veled, hogy nem tudsz tenni semmit, hanem az, hogy le legyél tényleg bénulva, Salt Lake City. Na, az amerikaiak. Utah. Arizonából jött egy kérdés. Nekem minden egyes zuhanást úgy kell látnom, hogy ez a teremtőtől érkező hiány, akkor miért állít meg engem abban, hogy össze tudjam rakni magam előtt az összes emelkedési zuhanást egyetlen átfogó képbe? Hát azért, mert még nem jutottam el abba az állapotba, hogy igazolni tudom minden egyes dologgal a teremtőt. Nekünk meg kell érteni, minden egyes pillanatban, mondja Rav, a felső fény cselekszik rajtunk. és az én önátadásommal kapcsolatommal megegyezésben, olyan mértékben, amennyire én valóban önmagamon belül megteremtettem a kapcsolati rendszer formáját, és elkezdhetem érezni egyre jobban és jobban a rendszer tökéletességét, és a rendszer elmennek a kölcsönkapcsolatait, hogy valóban látassam, hogy egyetlen felső erő működtet mindent, és ez a fejlődés, amikor ezt kezded el jobban látni. Tehát nekem állandóan erőfeszítéseket kell tennem erre. És a Twitterem majd egy kicsit többet fogok erről twittelni. Ma, mondja a... Soha nem szabad elengedni ezt, nyomás alatt kell tartani mindent. Újra és újra. Hajfát kapcsolják. Ezek is feladatban vannak. Na, ott a mikrofon, csak nem halljuk. Ugye ez a losomim szó a leggyakrabban. A hollandok is feladatban vannak. Nem halljuk. Milyen érdekes, ugye? Milyen érdekes az, hogy nem halljuk, azt úgy mondja hiba, hogy losomim, a hallottam az meg a samáti. Két teljesen más szó. Sász, nézzék a mikrofon, mintha az lenne a hibás. Folytassuk, mert nem halljuk őket. Anna Pierre Hollandiában kérdezi, hogy az idézet, amit olvastunk, az azt mondja, hogy ha nincsen igaz ember a szívemben, akkor nem tudok más embereket megítélni, hogy azok emberek vagy nem. A kérdése pedig az, hogy mi az a hozzáadás a tízes, hogy mit ad ez hozzá a tízes kör munkáját, az a mondat. Hát az, hogy zárd be magad a tízes körbe, és ez a legjobb tanács, mert nem tud őket megítélni, hogy emberek, hogy ők mit értek el, tehát mindenki ez úgy mechanikusan fordul mindenkihez, van egy tízes köröt, koncentrálj a tízes körbe és a benne lévő emberekre, és a tízes körben lévő emberekkel kapcsolatosan növeld a teremtő nagyszerűséget minden egyes barátnak a szívében. Tehát ennek nagyon szükségszerűnek kell lennie. Ez egy eszenciális munka. És hogyha ez a cél mindegyikötökön belül megjelenik, mint valódi igazi cél, akkor sikeresek lesztek. A Shadowból kérdezi valaki, hogyha az ember érzi, hogy üres, azaz, hogy a szívében semmilyen igény nincs a spiritualitása, akkor hogy lehet ebben az állapotból kikecmeregni? Hogy tud segítséget adni a tízes kör? Tehát az ember üres, és nincs szüksége a spiritualitásra. Az ember mellett úgy ülnek a barátok, mint a beteg mellett az egészségesek. Na, Gilad. Gilkedem. Tehát a világcsoportban jött egy kérdés, hogy a tízes körben mondjuk 3-4 ember igazán aktív, ők törődnek a teremtő. Hogy kell akkor a többiekhez nekem viszonyulni? Te menjek át egy másik tízes körbe? Hogyha 3 aktív barát van, ez is valami. Nem szabad, hogy elhagyjátok a többieket. Valami. Nektek mindenképpen kapcsolódni kell egyre erőteljesebben egymáshoz. És meg kell kezdeni a többieket befolyásolni. 3 aktív tag, az nagyon jó ám, mondja Rav. Na, nagyon jó. Még ha 2 van, az is nagyon jó, mondja Rav. Ne legyetek csalódottak. A hajfában megoldották a technikát. Most halljátok? Igen. Immanuel a szíve lévő pontok közösségből kérdezi, hogy a megelégedettség okozása a teremtőnek, hogyha egy teremtő teljes, és nincs erre szüksége, akkor nem az én kapnakarásom az, hogy állandóan magamnak akarok tulajdonképpen megelégedettséget okozni, Rab? Hát itt túl okos vagy most, aki kérdezte ezt, mondja Rab. A teremtő megadta nekünk azt az érzést, hogy mire van nekünk szüksége. Tehát nekünk van szükségünk arra, hogy sikerült neki megérzéset okozni, de valójában a teremtőtől jön ez a hiány, hogy neki akarunk örömet okozni. De ez a... De az embernek nyilván ezeket a dolgokat nem e körül kell forogni. Nem kell mindig megkérdezni, hogy ki nyer ebből. Mert ez is az egoám. A teremtő nyert ebből? Nem nyert ebből. Nyert ebből? Nem nyert ebből. Magadat kérdezd már meg, hogy én nyertem-e belőle. És ha nem nyertél belőle semmit, akkor mit törődsz azzal, hogy a teremtő nyerte? Oké. Minden egyes alkalommal az ember tulajdonképpen, amikor nem értek egyet azzal, ami történik, akkor a teremtőt hibáztatom. Hogy van ez? Hát semmilyen probléma nincs ezzel, csak nem haladsz előre, ha a teremtőt hibáztatod. Na de akkor ezen keresztül is lett valami kapcsolatban kerül vele? Nem mindig kapcsolatban vele, csak negatív kapcsolatban vagy vele. És miért kéne neked negatív kapcsolatban lenni? Nem halad, nem segít ez neked semmit, ez egy hosszú után. Akkor mit tegyek ezzel? Mit kell ezzel kezdeni? Rav. Nem értem a kérdéset, mert én ma abszolút nem értem, mit kérdezel Jakokama. Tehát ugyan a körül toporogsz. Na de hogyan korrigáljam ezt? Hogyan korrigáljam? Tehát átadott nekem mindenféle dolgokat, és engem bosszant, amit adott. Mindeneket mondja Rav, ez első. Tőle jön minden. Tehát nincs más rajta kívül. Kettő. Annak érdekében jön, hogy én a cél irányába haladjak. Ő jóságos. Három. Mire van szükségem annak érdekében, hogy ezeket ilyen módon tudjam megragadni a csoporton keresztül, hogy valóban a csoporton keresztül elérjem az imát. Oké, na de ebben a pillanatban, amikor érzem, hogy ez jó, abban meg nem jó. Akkor még hogy érezzem, hogy jó? Nem. Ha te rosszul érzed magad, akkor az rossz. Ha te téged a jó irányába viszel, akkor jó. Ha nem az a lényeg, hogy jól érzed magad, de mindig benne, hanem hogy tudod-e, hogy a jó irányba visz téged. Na, de akkor minek kezdjek el örülni, hogy nekem most éppen rossz? Ma nem vagy velünk. Van egy baleset, oké? Okay? Ez a baleset, ez volt velem is, mondja Rav. Itt ott eltörtem, kinyíltam, eltört a karom, lábam. És mindig azt mondtam, akik ott mellettem voltak, a többiek a balesetben, mindig azt mondtam, majd meglátjátok, hogy mennyire előre visz bennünket ez. Tehát ott voltam szanaszélt törve, és mégis azt mondtam, hogy a teremtő ezzel segít nekünk. De ez így működik. Világos, hogy minden a jót szolgálja. Csak nem érzem. Hogyha az ember a célra irányul, akkor éreznie kell, hogy a cselekedet, amin keresztül megy, célszerű és célorientált. Oké. Na, de ha értem, hogy célszerű, másfelől megvan az oka, ugyanakkor most ez nekem jó vagy nem jó, ez egy másik kérdés. Hát egy nagyon rossz dolgot is, ami nekem éppen nem jó is gondoltok nagyon célszerűnek. Lehet, hogy igen, magyar, hát valóban lehet, hogy rosszul érzed magad, de belül meg boldog vagy, mert jó fele fog ez vinni. Oké, tehát a végén. Mit kell tennem? Mire van szükségem? Hol tudom letesztelni? Tehát azt mondom, hogy célszerű, akkor a teremtőnek megértséget okoztam, vagy nem? Minden egyes helyzetben így kell megvizsgálni. Oké, na de az összetapadás, ami valójában abban nyilvánul meg, hogy boldognak kéne lennem. Így van. Hát minden boldog, minden helyzetben boldognak kéne lenned. De hogy jutok én el ide? Hát ez egy másik probléma, mondja rá. Tegyél erőfeszítést erre. Samir, az indiai csávó. Jó reggelt, Rav. Tehát a szív ellenzéséről szeretnék kérdezni valamit. A kérdésem pedig az, hogy mindenki érzi a tízesküvőben a szív elnehezedését, és sajátosan imádkoznak, akkor milyen cselekedet kell végrehajtani, hogyan használhatjuk a szív elnehezedését, mert én értem, hogy ez kizárólag egyetlen okból érkezett, hogy én előreadja ezek a teremtővel a kapcsolatomban. Tehát milyen módon kell ezt a speciális áldást használni, ami a teremtőtől érkezett? Van itt egy patika nem messze tőlünk, és ott van egy tabletta, amit úgy hívnak, hogy türelem tabletta, oké? Okay? Menj oda, és vegye egyet. Hát nem fog már segíteni, beszeded, és vársz. Tehát, és követed a türelem kell felém, a tanulás felé, a csoport felé, minden felé, ami történik, és akkor megérted, hogy a teremtő jót cseleszik. Ezt kell tenned. Nehezedik a szív, türelmesen ülsz. Ne feledkezzetek el a tablettáról. Na, Salt Lake City. Alulról radnak, mindig adják az instrukciót, hogy kire figyelje. Houstonból egy kérdés, aki a csoportunk része. Nekünk mondva, hogy higgyünk a bölcsekben, az ő belső érzékelésükben. A bölcsen vetett hit, ez önmagában ez egy érzés. Ez az adakozásnak az érzése, ami belőlük árad. Tehát ez bennem stabilizál egy erőt szintén, ami túl van a megszerzésemen. Ez mindenképpen az én adakozásomhoz kapcsolódik, ez a bölcsebe vetett hit. Tehát még Salt Lake City-ban is van egy ember, aki igen, ott volt az egész csoport, most látszott a képernyőn. El tudnám esélni ezt a képességet, hogy az ember hogy tudja magának azt ábrázolni, mintha elérne valamit. Hogy lehet ezt a képességet kifejleszteni, a mintha érzését? Tehát a teljesítő teljességét hogy lehet ilyen módon érzékeni? Hogyan lehet kifejleszteni a képességet, hogy ábrázolni tudjak egy bizonyos állapotot? Próbáld meg elképzelni magad, de azon az alacsony szinten, amin vagy. És mi az, amire azt mondtad, hogy a teremtőt most már nagynak tudod látni? Amikor, mert amit én érzek, az az értelem. A saját értelme megfelelően érzek dolgokat, amit én szeretnék érezni, az egy magasabb szinten van, mint a saját értelmem. Tehát ezért hívjuk az hitnek. A hit az értelem felett, az adakozás erejét adja, amikor az adakozásnak az ereje erőteljesen a számomra, mint a megszerzésé. Mit jelent az, hogy ennek fölé emelkedtem? Hiszen én csak kizárólag a hitnek az erejével tudok valami módon ügyködni. Tehát akkor megkérem odezem, hogy adj nekem uram erőt, hogy cselekedetet hajtassak végre a saját intellektusom ellenében is, hogy meghaladjam a saját értelmemet egy magasabb szinten. Tehát, hogy felül tudjuk emelkedni mind alsó a felsőnek, felső, és akkor adjam ezt felül tudjam hajtani, mint a felső. Megkapom tőle a fejet, és a saját erőimet használom az ő fejével gondolkodva. Ez az, amit én valójában akarok tenni, ezt hívjuk értelem feletti hitnek. Oké, mondja a srác, de akkor mi a felső itt? Ki a felső? Az adakozás, minden olyan erő, amelyik nagyobb adakozásom van, mint én. Akinek nagyobb az ön átadás az Isten felé, mint nekem. Azt hívjuk felsőnek. De neki van egy értelme, ami nekem már a saját értelmem felett áll. Tehát a globális rendszerről nagyobb benyomásra ismeretei vannak, ő jobb kapcsolatokat épít ki. Mert mi Ádám? Mit nevezünk Ádámnak? Az összes kapcsolat, ami a rendszerben megragadható, amely az embert hasonlóvá teszi a teremtő adakozó erejéhez. És kicsit olyan ez, mintha jön egy új szoftver, és a hardware-t is hozzáigazítaná a működéshez. Na, és akkor most?